Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így vendégünket is, dr. Tamás Lászlót, de mielőtt átadnám neki a szót, március 8-a nőnap van, szóval sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő szép számú hölgy társaságot, illetve mindazokat, akiket köszöntök, akik majd hallgatják ezt a hangfelvételt. És akkor előzetesen dr. Tamás Lászlóval megbeszéltük azt, hogy a saját magának a bemutatását, illetve hogy mi a mai beszélgetésnek a témája, azt ő fogja elmondani, mert amikor a meghívó készült, akkor számomra kiderült, hogy nagyon fontos minden szónak a pontos megfogalmazása, helye, hogy miért, ha gondolja, akkor majd arról is pár szót említést tehet.
Köszönöm szépen. Tamás László vagyok, egy 60 éves ember. Épp a napokban lettem 60 éves, ez csak azért fontos és érdekes, mert amikor a géntechnológiai úton módosított növényekről beszélünk, akkor igazából a jövőről beszélünk, és nem annyira a rám vagy a ránk való hatása az igazán lényeges, hanem a következő generációk. Gondolok itt az éppen készülődő unokánkra is, aki rövid időn belül világra jön. Nagyon nagy kérdés, hogy milyen világot hagyunk számukra, illetve milyen világban fognak ők felnőni, és ez a világ biztonságos lesz-e számukra, vagy nem lesz biztonságos. Ezért óvatosan kell bánni ezzel a kérdéssel, hogy genetikailag módosított növények. Én a növényekről fogok csak beszélni, az állatokról nem. Az állatok nem tartozik abba a körbe, amit én jól ismerek, ezért csak a növényekre szorítkozom. Mielőtt mélyen belemennék, próbálom elmagyarázni, hogy mi az, amiről az utóbbi időben sokat beszélnek, sokat vitatkoznak, és a társadalmat kicsit meg is osztja ez a kérdés. Előtte néhány dolgot érdemes megbeszélni. Még olyan dolgokat is, ami az emberek számára talán evidens, ismert, de nem biztos, hogy mindenki gondol erre. A legfontosabb dolog, amit ki kell nyilatkoznom, hogy minden élőlény tartalmaz DNS-t. Minden élőlény tartalmaz gént. Tehát olyan fogalom, hogy génkezelt növény, vagy génkezelt állat, ez teljesen hibás. Ugyanis a növényt és az állatot nem kezelik génnel. Sajnos az Egyesült Királyságban, Angliában olyan híreket terjesztettek a genetikailag módosított növényekkel szemben, hogy ezek mérgezőek, mert nukleinsavval permetezik őket. Mert hogy a genetikailag módosított növényben DNS van. Hát DNS mindenben van, minden élőlényben van. Az, hogy a vírus élőlénye vagy sem, de mégis a vírustól kezdve egészen az ember. Amiről ez az egész vita folyik, hogy jogunk van-e, szabad-e, lehet-e, milyen feltételekkel és milyen célokra lehet módosítani azt a DNS-t, amely az élőlényekben benne van. És itt a növényekben is. A DNS univerzális a élővilágban, tehát minden élőlényben ugyanaz a 4 nukleotid van, ami az emberben, ami az növényben, ami az állatban. Ezeknek a sorrendje az, ami fontos, és ez határozza meg a géneket, vagy ez hozza létre a géneket, még sok-sok alapfeltétel van, de ezekről a génekről szintetizálódnak, vagy készülnek fehérjék, és ezek a fehérjék azután kifejezésre juttatják a tulajdonságot. Ha egy tulajdonságot szeretnénk megváltoztatni, akkor ennek a fehérjének kell a tulajdonságát megváltoztatni, és ezt úgy tudjuk megváltoztatni, hogy megváltoztatjuk azt a gént, ami ezt a fehérjét úgy mondják, hogy kódolja, ami alapján ez a fehérje készül, keletkezik a sejtben, például a növényi sejtben. Tehát a genetikai állományát, a nukleinsav raktárát, azt meg lehet változtatni. Meg lehet változtatni például úgy, hogy megváltoztatják ebben a génben a nukleotidok sorrendjét, kivesznek belőle, beletesznek, azért, hogy valami célnak megfelelő, valami, mondjuk úgy, hogy az emberiség számára fontos célnak megfelelő tulajdonsága legyen ennek a növénynek. És itt kezdődnek a problémák, hogy mi az, ami az emberiség számára fontos. Hát itt ülünk most 2, 4, 6, 8, 10 plusz én 11-en. Biztos, hogy mi 11-en legalább 111 fontos dolgot tudnánk mondani, hogy mi az, ami fontos az emberiség számára, vagy a társadalom számára. Tehát rengeteg fontos dolog van. Mi az, amit ebből érdemes a genetikailag módosított növények segítségével megoldani? Ha ezt a kérdést teszem föl, erre is biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok válasz jön. Sőt, a kérdés tulajdonképpen nem is jó. Mert nem az a kérdés, hogy a genetikailag módosított növények segítségével kell ezt megoldani, hanem hogy például a mezőgazdaság, vagy a gyógyszeripar, vagy az élelmiszeripar milyen kihívásokkal néz szembe, milyen feladatokat kell megoldani. Ha erre is tudunk válaszolni, és nagyon-nagyon sok válasz lehetséges, és van is, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy ezekből a feladatokból, vagy ezekből a célokból mi az, amit meg lehet oldani a genetikailag módosított növényekkel. Ha ebben van egyfajta konszenzus, vagy csak annyi, hogy igen, ezt a mezőgazdaság oldaláról meg lehetne próbálni megoldani, akkor utána jöhet az, hogy milyen technológiákkal oldjuk meg. Oldjuk meg hagyományos nemesítéssel, amikor összekeresztezünk két mondjuk búzafajtát, vagy két rózsát, vagy két almát, vagy hívjuk segítségül a 20. század végének, 21. század elejének egyik igen izgalmas módszerét, a genetikai módosítást, vagyis, hogy alakítsuk át ezeket a géneket. Érdemes átalakítani ezeket a géneket? Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül, mert nagyon-nagyon sok tulajdonság, ami hasznos lehetne, az már ott van a növényekben, csak ezeket a géneket meg kell találni. Ezt csinálja a hagyományos nemesítő is, amikor a géneket keresztezi, illetve a különböző fajtákat, majd maradjunk a búzán, a búza fajtákat összekeresztezi, amelynek során a két búzának a génjei összekeverednek, és ebből egy teljesen ellenőrizhetetlen módon, random módon, statisztikai módszerekkel leírható módon kialakul egy új tulajdonság halmaz. Sőt, nem egy új tulajdonság halmaz alakul, hanem sok. Ugye sok-sok-sok új növényke, vagy új búza keletkezik, úgy mondják, hogy vonalak keletkeznek, amelyeknek a genetikai állománya eltérő. Ez természetes úton jön létre. Van egy nagy nehézség, hogy ebből a sok-sok utód növényből ki kell válogatni azt, ami alkalmas lehet a céljainknak. De nagyon sok esetben nem tudjuk így elérni a céljainkat, mert például vegyük azt a egyszerű példát, nem biztos, hogy ez így létezik, de mégis legyen egy egyszerű példa. Van egy olyan búzafajta, amelyiknek a lisztjéből kiváló kenyeret lehet sütni, de a gomba ellen nem ellenálló, a gomba minden évben a termést elviszi, nem terem búza. Van egy másik búza, amely ellenáll a gomba betegségnek, de az ő lisztjéből nem lehet jó kenyeret sütni. Ha ezt a két búzafajtát keresztezem, akkor azt remélem, hogy találok egy olyan búzát, egy utód vonalat, amelyben benne van a jó, jó kenyérsütési tulajdonság, és benne van a gomba elleni rezisztencia. Most ennek a megoldása sokkal-sokkal nehezebb hagyományos módszerekkel, mintha a géntechnológiai módszert használnánk, vagyis ezt a genetikailag módosított módszert használnánk. Ugyanis az ellenállást, a gomba kártevővel szembeni ellenállásnak a tulajdonságát, ha be tudnánk célzottan, irányítottan vinni abba a búzába, annak a búzának a genetikai állományába, amelyikből kiváló tulajdonságú tésztát lehet dagasztani, és ebből kenyeret lehet sütni, viszonylag egyszerű módon, akkor nagyon hamar célhoz érhetünk. Azt a gén szakaszt, azt a DNS darabot, amely a gomba ellenállóságért felelős, ezt határozza meg, ezt bejuttatjuk a másik búza genetikai állományába. Itt tulajdonképpen egy búzából származó DNS darabot egy búzába juttatunk be. Tehát nincs semmi génpiszkálás, nincs semmi génmanipulálás, semmit nem manipulálunk, semmit nem piszkálunk. A búza egyik darabját, genomi, úgy mondják, hogy genomi darabját, tehát DNS darabját, bejutatjuk a búza egy másik búzának a genomjába. Tehát kiegészítjük, ennyivel több lesz. Ez egy megoldási lehetőség, ez ma pillanatnyilag Európában nem elfogadott. És az egy érdekes kérdés, hogy hogyan lehet ezt bejuttatni. Itt fölmerült az előzetes beszélgetésben. Hogyan lehet bejuttatni? Hát, mielőtt még a bejuttatásról beszélnénk, arról kell beszéljek, hogy először meg kell találni ezt a gén szakaszt, vagy ezt a DNS szakaszt, amely sok száz vagy sok ezer kis alapegységből, nukleotidból épül fel. Ha ezt megtalálom a búzában, a B búzában, abból ezt ki tudom szedni, ki tudom vágni, ki tudom hasítani. Ezt hívták régen, mikor egyetemista voltam a 70-es évek második felében, hogy génsebészet. Tehát szapni, varni lehet a DNS-t, ki lehet vágni a DNS-t az egyik molekulából, és át lehet építeni egy másik DNS molekulába. Tehát a génsebészeti úton elő lehet állítani egy olyan DNS darabot, ami a B búzából származik, amit azután úgy mondják, hogy bejuttatunk az A búzának a genetikai állományába. Milyen módszerek vannak? Az egyik módszer valóban az, hogy aranyszemcséknek a felületére kötjük rá. Ez egy nagyon egyszerű fizikai, kémiai folyamat. Hozzá kötődik az aranyszemcse felületéhez, az aranyszemcse a növényi sejtben nem okoz semmi problémát. Ezt az aranyszemcsét be kell juttatni a növényi sejtbe. Van egy pici probléma, a növényi sejtnek nagyon vastag sejtfala van. Ezen átjuttatni ezt az aranyszemcsét nem lehet egyszerűen, ezért azt csinálják, hogy felgyorsítják ezt az aranyszemcsét, ezért olyan, mint egy ágyúgolyó lenne, ezért is nevezik génágyúnak ezt a szerkezetet, de senki ne gondoljon egy ágyúra, amellyel embert lehet ölni, mert ezeknek az aranyszemcséknek a mérete a milliméternek az egy milliomod része. Nem, egy ezred része, bocsánat. Egy ezred része a milliméternek, vagyis mikrométer nagyságrend, aminek a felületén ott van a DNS molekula. Ez az aranyszemcse, mivel nagy erővel, nagy sebességgel mozog, nagy energiájú, képes átütni a sejtnek a falát, a növényi sejtnek a falát, és bejut a sejt belsejébe. A sejt belsejében az aranyszemcséről ez a DNS molekula leoldódik, az aranyszemcsének nincs negatív hatása, az arany az egy semleges fém. A DNS molekula, ugye a sejtnek több része van, van egy úgynevezett citoplazma része, és van egy sejtmag része. A nukleinsav, a DNS, az örökítő anyag, az a sejt magban található. A citoplazmában levő DNS molekulának be kell jutni a sejt magjába, amely képes, amely ezt meg tudja tenni, a sejtnek vannak erre mechanizmusai, amelyek bejuttatják a sejt magba, majd, ha szerencséje van a kutatónak, akkor ez a DNS darab, ez beépül a búza ott levő DNS darabjába. Tehát egy búzából származó DNS darab beépül egy másik búzának a DNS-ébe, és ott ugyanúgy viselkedik, mint ahogy bármelyik DNS molekula viselkedne, erről szintetizálódik egy RNS, azt egy hírvívő RNS-nek hívjuk, és a hírvívő RNS-ről fehérje szintetizálódik, és ez a fehérje megakadályozza, hogy a gomba a búzán elszaporodjon. Ez ilyen egyszerűnek hangzik, de ez ennél persze bonyolultabb. Sokkal bonyolultabb. Van egy másik megoldás, de azt hiszem, hogy ez, tehát arra ez bőven elég ez a példa, hogy megértsük, hogy lássuk a folyamatot. Ha ezt valakinek meg kellene csinálni, ahhoz persze sokat kellene még tanulni pluszban, sok mindent ki kell próbálni. Egy másik lehetőség, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert arra világít rá, hogy ez a genetikai állomány, vagy a genom módosítása, az nem az ember által kitalált folyamat. Tehát ezt nem mi találtuk ki, hogy változtassuk meg például a növénynek a genetikai állományát, változtassuk meg a genomját. Ezt már sokkal korábban kitalálta előttünk egy baktérium, amit úgy hívnak, hogy Agrobacterium tumefaciens. Ez egy latin név, röviden agrobaktériumnak nevezzük. Ez az agrobaktérium képes arra, hogy a saját DNS-ét bejuttassa a növénybe, a növényi sejtbe, megtámadja, megfertőzze vele. Például az én édesanyámnak a gyümölcsös kertjében a szőlőtőkék egy részét megfertőzte ez az agrobaktérium, és azt csinálta, hogy az agrobaktérium a saját DNS-ének egy darabját, bejuttatta a szőlősejtbe, és a szőlősejt olyan fehérjéket termelt, amely olyan molekulákat szintetizált, ez egy több lépéses folyamat, kicsit bonyolult, amely molekula a baktérium számára táplálék. Tehát arra vette rá a növényt az agrobaktérium, hogy az agrobaktérium számára hasznos tápanyagot állítson elő. Ugye milyen az ember? Az ember meglehetősen önző. Ha van valami, akkor azt megpróbálja kihasználni a saját céljaira. Ezért az ember kitalálta, hogy ellopja az agrobaktériumtól az ő trükkjét, az ő képességét, és úgy változtatta meg az agrobaktériumnak a genetikai állományát, a genomját, a DNS molekuláját, hogy azt a DNS szakaszt, amely azért felelős, hogy az agrobaktérium számára tápanyagot állítson elő, most ezt a DNS szakaszt kicserélni az ember egy olyan DNS szakaszsal, amely számára előnyös, hogy maradjunk az előző példánál arra a DNS molekulára, amely a gombával szembeni ellenállást képes biztosítani a búzának. Tehát ha én ezt a agrobaktériumban levő DNS darabot lecserélem egy általam kiválasztott, ebben az esetben búzából származó DNS darabra, akkor az agrobaktériumot felhasználhatom, kihasználhatom, becsaphatom, hogy agrobaktérium most ne a te DNS-edet juttasd be a növényi sejtbe, nem juttasd be azt a DNS-t, amit én szeretnék. És ezt az agrobaktérium megcsinálja, és a kutatók ebben a módszerrel, ebben a technikával állítanak elő transzgénikus növényeket. Miért hívják transzgénikus növényeknek? Azért, mert a genetikai állományát átalakítottuk. Kérdés, hogy ez az átalakítás milyen szintű és milyen mélységű lehet, hogy a technikáról tovább lépjen. Hát ez egy olyan kérdés, amit a társadalomnak kell eldönteni. A társadalomnak kell ebben kapcsolatosan döntést hozni, hogy mi az, amit ő elfogad, és mi az, amit ő nem fogad. Például elfogadja-e azt, hogy a búza egyik fajta búzából egy DNS darabot bejuttassak egy másik búzába, az annak a DNS állományába beépítsen. vagy elfogadja-e azt, hogy egy halnak a DNS darabját építsen be a búzába. És a búza ezután a halnak, vagy eddig csak halra jellemző fehérjét állítsa elő, szintetizálja, termelje. Elfogadjuk ezt, vagy sem? Hát ezek olyan kérdések, amiket meg kellene vizsgálni, meg kellene válaszolni, meg kellene vitatni, de egyelőre erről nem nagyon vitatkozunk. A kutatók, a tudomány emberei előállnak az ő javaslataikkal, hogy milyen jó lenne, ha ezt csinálnánk, milyen jó lenne, ha ezt csinálnánk. Mert ne felejtsük el, hogy valóban tehát a változástól nem szabad félni, ne felejtsük el, hogy szükségünk van erre. Tehát egyre több és több ember él a Földön, biztos, hogy egyre több és több élelmiszerre van szükség. Ezt az élelmiszert elő kell állítani. A zárójelben elmondom, biztosan önök is hallották, hogy sokan úgy gondolják, hogy van elég élelmiszer, csak nincs jól elosztva a Földön. Ez lehet, hogy így van, de én ebben nem akarok most belemenni, mert akkor nagyon messze menne ez az kis előadás, amit most tartok. A kérdés az, hogy milyen célokat érdemes megfogalmazni, amit a növényekkel meg lehet oldani, és ilyen transgénikus növényekkel, tehát megváltoztatott genetikai állománnyal rendelkező növényekkel meg lehet oldani. Akik erről gondolkodnak, csoportokat állítanak föl. Az első csoport az első csoportban olyan mezőgazdasági növények tartoznak, olyan genetikailag módosított mezőgazdasági növények tartoznak, amelynek az előnyeit a parasztember élvezné, vagy a parasztember használná. Ez annyit jelent, hogy ellenáll a permetező szernek, a gyomírtó szernek, tehát a gyomnövény elpusztul, ugyanakkor a kultúrnövény életben marad. Ezt úgy is mondják, hogy első generációs transgénikus növények, amely a paraszt embernek hoz hasznot. Hát természetesen több áttétel ez a társadalom számára is hasznos. A következő kategória, amikor az ember, a fogyasztó számára is hasznos lehet ez, például olyan, hogy új minőséget hoz létre. Ilyen új minőség lehet például az előzetes beszélgetésben fölmerül aranyszemű rizsnek a termesztésbe vonása. Ez az aranyszemű rizs, ez azt jelenti, azért hívják aranyszemű rizsnek, mert ez a genetikailag módosított rizs termel egy olyan molekulát, amely rózsaszín, sárgás színű, ezt béta-karotinnak hívják, ez a sárga répában is megtalálható. És ebből a béta-karotinból szintetizálja a szervezetünk, az emberi szervezet, az A-vitamint. Az A-vitamin, nem kell mondani, hogy mennyire fontos a szemnek, hogy az emberek lássanak. Azok, akik nagyon sok embernek van, főleg gyerekeknél, főleg Kelet-Ázsiában, ahol nagyon-nagyon kevés A-vitaminhoz jutnak a növényi táplálékból, például a rizsből, mert nem esznek más, csak rizst, és mondjuk valami kis halat vagy ehhez hasonlót. Ebből nem jut nekik elég A-vitamin. Tehát ez a következő lehetőség, következő szint, amikor az ember számára a táplálkozásával kapcsolatosan fontos dolgokat lehetne előállítani a növénnyel, a növény segítségével. Ez az aranyszemű rizs, ha ezt fogyasztanák, például távol-keleten, Dél-Kelet-Ázsiában, akkor az emberek kisebb része, kisebb százaléka szenvedne A-vitamin hiányban. Tehát vitaminokat lehetne előállítani, vagy ennek segítségével bizonyos vitaminokat lehetne előállítani. A következő nagy lehetőség szerintem, ez a harmadik csoport, amikor a növényt arra használjuk föl, hogy valami hasznos molekulát állítson elő számunkra. Ez a hasznos molekula lehet az ipar által fölhasznált molekula, és lehet például a gyógyszeripar által fölhasznált molekula. Tehát olyan molekulát állítunk elő a növények segítségével, amit az ipar, legyen ez a gyógyszeripar, a kozmetikai ipar, az élelmiszeripar, lehetne hosszan sorolni, csak ipari módszerekkel, mondjuk vegyészkedéssel tudna előállítani, amelyhez energia kell, sok-sok energia, hatalmas berendezések kellenek, például fermentorok, ugye az antibiotikumokat is ilyen fermentorban állítják elő a nagy gyógyszergyárak, vagy egy jelentős részét. Ezeket az antibiotikumokat, ezeket a fermentorokat sterilen kell kezelni, tehát nagyon fontos a sterilitás. Ezek ellenőrzött körülmények között mennek, tehát energiaigényes szintén. És a legnagyobb probléma, vagy az egyik nagy probléma, hogy a fermentorokból kikerülő oldat, vagy fermentlé, az környezetszennyezést is okozhat. Ezeket a szennyvizeket tisztítani kell mindenképp, és az nagyon sok energia, nagyon sok veszélyt rejt. És ezzel szemben vannak olyan molekulák, amit elő tudna állítani a növény maga. Például olyan molekulát, amelyet olyan molekulát, amelyet gyógyításban föl lehet használni, például vakcinákat. Bizonyára mindenki hallott arról, hogy vannak olyan betegségek, amelyek például úgy jelentkeznek, hogy hasmenése van az ember. Ilyen például a kolera. A hasmenést okoz, az emberek gyakorlatilag kiszáradnak. A kolera ellen lehet immunizálni az embert, ha kap egy vakcinát, megfelelő módszer szerint, én nem vagyok orvos, nem értek hozzá, nem ismerem a protokollt, de lehet immunizálni az embert azáltal, hogy ezt a kolera elleni védekezés jelentő vakcinát beadják neki. Ez ma általában úgy történik, hogy oda szállítják a vakcinát, ahol probléma van, kitört valamilyen járvány, éppen volt egy nagy vihar, a tenger mindent elmosott, a higiéniás körülmények leesnek, és akkor kezdődnek ezek a betegségek. Oda kell szállítani, nincs villany, de ezeket csak hűtve lehet szállítani. Ahhoz, hogy beadják az embereknek, ez kell egy szakszemélyzet, akik felkészült, magas végzettsége van, kell hozzá tű, steril tű, ezt a tűt utána meg kell semmisíteni, hiszen a HIV vírusról mindannyian hallottak, ugye écet okozhat, és még sok-sok, a hepatitisztől ne is beszéljünk, az is egyre nagyobb probléma, tehát meg kell semmisíteni. Bizonyára hallottak olyan vakcináról is, ami nem tudom már, hogy meg valamilyen cseppek, szabincsepp. Ugye a szabincseppet azt egy kis kanálban adták be, amikor gyerekek voltunk, és azt lenyeltük, és az védelmet nyújtott nekünk, kialakult egy védekezés az immunrendszerünkben, a szervezetünkben, az immunrendszer védekezett. Lehetőség van arra, hogy például a kukoricával, vagy búzában előállított vakcinát, a kolera ellen védelmet nyújtó vakcinát, azt ne folyadék formájában, hanem egy kis tabletta formájában alkalmazzák, és ezt a tablettát mondjuk az árpa, vagy a búza, vagy a kukorica szemből őrölt, hát nem is tudom, ez a szem őrleményt, ezt tablettázak, és ezt veszi be az ember. Nem kell hűtve szállítani, nem kell hozzá szakszemélyzet, aki beadja, nem kell steril tű, nem kell a szennyezett tűt utána hát valamilyen módon megsemmisíteni, elégetni, stb. És nagyon hosszú ideig eltartható. Tehát azt gondolom, hogy ez egy harmadik lehetőség, és még nagyon-nagyon sok példa van, de nem akarok többet beszélni már, hanem inkább válaszolok a kérdésekre. Szóval azt gondolom, hogy a transgenikus növényekkel sok problémát meg lehet oldani. De nem gondolom, hogy a transgénikus növények alkalmazása mindenre megoldást jelent. És mielőtt itt befejezném ezt a részt, azt is gondolom, hogy ahhoz, hogy a transgénikus növényeket alkalmazzuk, ahhoz megfelelő vizsgálatokra van szükség. Megfelelő ellenőrzött körülmények között végzett vizsgálatokra van szükség. Egyetlen egy példát hozok ide. gyógyszeripar. A gyógyszeriparban nagy problémák voltak, nagy bukások voltak, nagy hibák voltak. A Contergan tablettáról talán hallotta. Azt terhes kismamáknak adták a mély izom erősítésére, hogy ne veszítsék el a magzatukat. A vizsgálatok szerint minden jó volt, de valamit mégis elhibáztak, és nagyon sok rövidült, végtagú ember született. Nekem van egyébként ilyen barátom, akinek az egyik keze, az körülbelül a felső karomnak a feléig ér. Tehát egy csomka kéz.
Az Ezer Arc első programján az első vendég épp ilyen volt, egy kar nélkül élő férfi.
Akkor nem is kell erről tovább beszélnem. Tehát ott nagyot bukott, ahogy mondani szokták mostanában, a gyógyszeripar. De a gyógyszeripar, hogy ezt kivédje, egy nagyon szigorú, úgy mondják, protokollt állított össze, amelyen át kell menjen minden molekula, mielőtt alkalmazzák. Azt gondolom, hogy ugyanezt meg lehet, sőt meg is kell csinálni a transzgénikus növényekre is, hogy össze kell adni, hogy milyen szempontok szerint kell vizsgálni, milyen veszélyei lehetnek, milyen problémái lehetnek, és ha ezen átment, ezen a szűrőn átment a transzgénikus növény, vagy az abból előállított mondjuk vakcina, akkor utána ezt én úgy gondolom, hogy kell engedélyezni, mert hasznos lehet számunkra. Én azt gondolom, hogy ennyi elég.
Az elején már egy személyes bemutatkozást ígért. Most ehhez képest tudjuk a nevét, az életkorát, de a kutatási szakterületet nem tudjuk. A munkahelyet nem tudjuk, hogyha ezzel kiegészíteni, akkor az...
Természetesen. Azért mondtam az életkoromat, és azért utaltam itt az unokánkra, hogy ebben hogy próbáltam érzékelni a felelősségérzetemet. Tehát az Ötvös Loránd Tudományegyetemen tanítok. Igen, ön egy picit később jött.
Nem, itt voltam.
Beszéltünk előtte róla, és azért felejtettem el. Tehát az Ötvös Loránd Tudományegyetemen tanítok. 30-valahány éve a növény élettani és molekuláris növénybiológiai tanszéken dolgozom. A terület, amivel foglalkozom, az éppen ez, amiről beszéltem, transzgénikus növények alkalmazása például az élelmiszeriparban, lehetséges alkalmazása, mert Magyarországon ilyen ma még nincs. Sőt, transzgenikus búzát a világon sehol nem használnak, nem alkalmaznak. A másik, amivel foglalkozom, szintén transzgénikus gabonával előállítani ehető vakcinát, amely most, amivel mi foglalkozunk, az elsősorban az állatgyógyászat felé tapogatózik, tehát nem az emberi, nem a humánt céloztuk meg, hanem az állatok gyógyítását. Aztán válaszoltam, hogy...
Igen, nagyon köszönöm egyébként a mikrofon részére, és gondoltam,
hogy természetesen, köszönöm szépen.
Bocsánat, nekem el kell mennem, de egy néhány kérdést akkor feltennék, hogy akkor... Ugye az egyik dolog, hogy például ez a... Szóval ez a... Hogy is hívják, ez a génágyú, az tulajdonképpen valójában hogyan néz ki. Ugye a másik dolog pedig, hogy hát... Tehát ezek az ellenőrzésekre, akkor ezek szerint van lehetőség, és akkor igazából, tehát akkor van arra lehetőség, hogy a gén megváltoztatott növényt lehet sem ellenőrizni.
Természetesen.
Tehát, és van lehetőség kiszűrni a veszélyeket. Természetesen. Ezek szerint akkor ez már hosszú ideje folyik ez a kutatás, mert ahogy maga mondta, hogy hát ez meg hogyan vágják ki például azt a DNS-ek, tehát ez is kérdés, a másik meg hogy... Mivel, és hogy szóval ez hogyan tudja nekünk érthetően, meg ennek a génágyúnak is a...
Jó, nem akartam mindenre kitérni nagyon aprólékosan és részletesen, de
a kérdésre
nagyon szívesen válaszolok, természetesen. Tehát hogy néz ki a génágyú?
Ez hasonlít.
Egy dobozként kell elképzelni, egy körülbelül 20 cm széles és 50 cm magas négyzet alapterületű oszlop. Azt hiszem így néz ki ez a berendezés. Ez egy zárt rendszer, azért zárt, hogyha mert nagy gáz, nagy nyomású gázzal működik. Ha netalántán valami probléma lenne, akkor nehogy megsérüljön a használója, ezért ez egy zárt doboz. A tetejében van egy körülbelül 20-25 cm hosszú cső, amelynek az átmérője szerintem 2-2,5 cm. És ezen a 30 cm hosszúságon, ami a csőnek a hossza, azon ebben a hosszúságban lehet felgyorsítani azt a, úgy mondják, hogy hordozó, ez egyébként picit hasonlíthat egy ágyú golyóra, csak ez műanyagból van, és ennek a műanyag ágyú golyónak a felületére úgy mondják, hogy viszik föl, vagy oda rögzítik azokat az aranyszemcséket, aminek a felületén ott van a DNS molekula. Ez a ágyúgolyó repül körülbelül 25 cm-t a gáz hatására, nagy nyomású gáz hatására. Az ágyúgolyót lefékezik, van benne az ágyúgolyó méreténél egy picit kisebb lukméretű megállító lemez. Ebbe beleütközik az ágyúgolyó, de az ágyúgolyó felszínén levő aranyszemcse átjut ezen a lukon, amiről az előbb beszéltem. Tehát a megállító lemeznek a közepén van egy luk. Az aranyszemcsék átszaladnak ezen a lukon, vagy átrepülnek ezen a lukon, és elérkeznek ebbe a berendezésbe berakott növényi szövetnek a felületére, és átütik a növényi szövet külső sejt sorának a sejt falát. Általában a legkülső sejtsorba jut csak be ez az aranyszemcse. Tehát körülbelül valahogy így kell elképzelni. Az aranyszemcse nem látszik, az annyira pici, mondom, egy mikrométer méretű, tehát a milliméternek az ezred része, nem látunk belőle semmit. Ez olyan, hogy el kell képzelni, el kell hinni, hogy ez ott van, és csak az eredménye látszik majd, mondjuk 2-3 hónap múlva, hosszú időbe telik, ami jelentkezik a változás. Egy nagyon fontos dolog, amiről nem beszéltem, mert nem akartam beszélni az elején, de most szívesen elmondom, hogy ebből a növényből, amelybe bejuttatjuk ezt az aranyszemcsét és az aranyszemcsén levő DNS molekulát, ebből a növényi sejtből úgy mondják, hogy regenerálni lehet egy teljes növényt. Tehát elő lehet állítani egy teljes növényt. Ez az állatokra nem jellemző. Egy állati sejtből nem lehet létrehozni a teljes állatot, de egy növényi sejtből létre lehet hozni a teljes növényt. Lesz hajtása, lesz gyökere, később lesz virága és lesz termése. Ez a növényi sejtekre jellemző. Picit hasonlít az emberi őssejtre. Az őssejtről biztos hallottak, mostában sokat beszélnek erről, tehát az őssejthez hasonlít, de az emberben, az állatban kevés őssejt van. A növényben, elfben minden sejt őssejt, tehát minden sejtből létre lehet hozni egy teljes növényt. Tehát amelyik növényi sejtbe bejutott ez az aranyszemcse, és az aranyszemcse felületén levő DNS molekula bejutott a sejt magba, majd a sejtmagban beépült a DNS molekulába, a nagyon hosszú DNS molekulába, ebből a sejtből, ha egy teljes növényt létrehozunk, regeneráljuk ezt a növényt ebből a sejtből, akkor az új növénynek minden sejtje tartalmazza az új információt. És ez a transgénikus növény. Ez a transgénikus növény.
És az ízrelés, ezek ugyanolyan finomak, gondolom, tehát...
Természetesen, tehát semmiféle különbség nincs. Semmiféle különbség nincs. Természetesen, ha ez a búza valami olyan fehérjét termelne, amelyiknek rossz íze van, rossz szaga van, az egy másik helyzet.
Hát az már akkor megsemmisült.
Akkor az egy másik dolog, de az a példa, amit én használtam, abban a példában ízre semmi különbség nincs az egyik búza vagy a másik búza között. Nem megkülönböztethető. De a laboratóriumban meg lehet különböztetni, mert azt a DNS darabot, amelyet beépítettem az A, hogy maradjak a korábbi betűknél, az A búzának a genetikai állományába, azt a DNS darabot megfelelő módszerekkel én azonosítani tudom. Úgy is mondják, hogy kimutatni, ki tudom mutatni ezt a plusz DNS darabot. Tehát egyértelműen megkülönböztethető a transzgénikus növény, vagy a genetikailag módosított növény a nem transzgénikus növénytől, vagy a vad típusú növénytől, a kiindulási növénytől. Mert az a DNS darab, amivel a transzgénikus pluszban rendelkezik, az azonosítható. Most azt hogy mondom, hogy nem érdemes elmondani, nem. Hogy mondjam. Ja.
Hát ilyen kár röviden lehetne, hogy ennek kimutatni, hogy ennek látni.
Nagyon szívesen.
Nem számítottam rá, hogy közben jött ez a... Köszönöm azért a főrelekét.
Jó. Jó, köszönöm a kérdést, viszont talán nem mindenkinek érdekes.
Szóval a...
Valami markerre kell.
Így van, tehát ezt hívják markernek. A DNS-nek ezt a speciális, tehát ezt a szakaszát fölszaporítani, vagy tehát föl tudjuk szaporítani. Ehhez szükségünk van egy enzimre, és szükségünk van két rövidke kis DNS darabra. Ez nagyon nehéz elmondani szavakban, hogyha lerajzolhatnám, vagy egy ábrát betűnünk, vagy be lehetne mutatni, akkor kicsit könnyebb, de úgysem nagyon egyszerű. Mert nagyon sok plusz információ kell hozzá. Ezt a reakciót hívják úgy, hogy vagy ezt a módszert úgy hívják, hogy polimeráz lánc reakció. Semmi köze az atom lánc reakcióhoz, a maghasadásos lánc reakcióhoz. Annyi köze van csak, és azért hívják lánc reakciónak, mert a polimeráz enzim arról a DNS-ről, amelyiket a DNS-ről, vagy a DNS-nek azt a szakaszát, amelyiket én szeretném, arról szintetizál egy DNS molekulát. Így egy DNS molekulából lett kettő. A következő körben erről a két DNS molekuláról mindegyikről tudok még egyet szintetizálni, akkor lesz belőle négy. A négyből a következő körben lesz 8. Tehát a kettő hatványai szerint megy, és mire a 10-szer megismétlem ezt a reakciót, akkor az már 1024. molekula lett, az egy molekulából, tehát a polimeráz enzim segítségével több egymást követő lépésben képes vagyok megsokszorozni a DNS mennyiségét, és ezt a DNS-t láthatóvá tudom tenni. A igazi trükk benne, hogy csak azt a DNS szakaszt szaporítom, többszörözöm, sokszorozom meg, amely számomra fontos és érdekes. És ezt meg tudom határozni ezekkel a picike DNS darabokkal, tehát így emiatt specifikus lesz. Tehát ez a fontos tulajdonsága a polimeráz láncreakciónak, hogy specifikus. Csak azt a DNS darabot, tehát azt a DNS darabot, amit én extra hozzáadtam a már ott levő genetikai állományhoz.
És azt honnan lehet tudni, hogy melyik DNS darab mire képes?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Már nem megdicsérni akarom, hogy milyen jó kérdést tett föl, hanem ez egy nagyon nehéz, ezen megválaszolható kérdés. A diákok is mindig ezt kérdezik. Na de tanár úr, és honnan tudjuk, hogy melyik mit csinál? Ez természetesen, ez ehhez, hogy ezt meg tudjuk mondani, kellett az elmúlt 45 évnek a munkája. Valamikor a 70-es évek legelején kezdték ezeket a munkákat végezni, most ugye 16-45 év telt el. Sok-sok kísérlet, kutatás eredményeképpen és sok-sok sikertelen és sikeres munka eredményeképpen ma már nagyon sok DNS darabról meg tudjuk mondani, hogy milyen tulajdonságú fehérjéket kódol, milyen tulajdonságú fehérjéknek a szintézisét segíti elő. De az az igazság, hogy ezt most nem tudom elmondani 5 percben.
Ezt le lehet képezni, tehát ábrázolni lehet ezeket a DNS szakaszokat, és azok alapján lehet a tulajdonságaikat is összepárosítani, tehát Értem, az háromszög, négyszög, ötszög, stb. És ezek, ezt tudja, az meg azt tudja?
Nem, nem így, nem pontosan így van. A DNS molekuláról, a DNS molekula hármas egységekbe osztható fel. Három nukleinsav, ugye mondtam, hogy a DNS az nukleinsavakból áll. Ezek a nukleinsavak, mondjuk úgy, hogy egy molekula, nem pontos, de a megértéshez ez így elég. A nukleinsav, négyféle ilyen nukleinsav van. Ezek hármas egységekben érdekesek, mert a hármas egység meghatározza egy aminósavnak a helyét. Tehát a DNS szekvencia alapján, így pontosan most azt hiszem, az előbb pici pont, a DNS molekulában a nukleotidok sorrendje, hogyan követik egymást. A sorrendje alapján meg tudom mondani, hogy a szintetizálódó fehérjében milyen aminósavak lesznek egymás után. Hogy a fehérjének az alapegysége az aminósav. Egy aminósavat három nukleinsav határoz meg. Tehát például az A, a T és a G jelű aminósav, az meghatározza a A és T és G jelű nukleinsav meghatározza a metionin aminósavat. 20 aminósav van. Ez a 20 aminósav nagyon sokféleképpen kapcsolódhat egymáshoz. Nagyon sokféle sorrendben kapcsolódhat egymáshoz. Az aminósavak összekapcsolódásának a sorrendjét azt a nukleinsav határozza meg, a DNS határozza meg, ilyen hármas egységekben, amit az előbb mondtam. És most jön a válasz az ön kérdésére. Ma már az aminósavak összekapcsolódási sorrendje alapján tudunk következtetni arra, hogy a fehérje hogy néz ki. Tehát milyen szerkezete lesz ennek a fehérjének. Hogyan fordul, milyen formákat vesz fel. Ez fölvehet például spirális formát, fölvehet gömb formát, fölvehet egy egyszerű rúd formát, fölvehet olyan formát, úgy néz ki, mint egy lemez. Tehát, hogyha egy alumínium fóliát egymásra hajtogatok, akkor olyan lemezek lesznek. Egyszer jobbra hajtom, egyszer balra hajtom, jobbra hajtom, balra hajtom. Úgy néz ki, mint egy harmonika. Tehát nagyon sokféle, úgy mondják, térszerkezetet vehet föl, vagyis a térben sokféleképpen lehet jelen, a térben sokféle módon lehet jelen. Most az a fehérjéknek a térszerkezete, a térben elfoglalt szerkezete, néhány esetben ma már, de valószínű 20 év múlva sokkal több esetben, néhány esetben a térszerkezet alapján következtetni tudunk a funkciójára, hogy mit is képes azt csinálni, az a fehérje. De ez ma az élvonalbeli kutatás. Tehát ez világ élvonalába tartozó kutatás, hogy meg tudja mondani egy nukleinsav, nukleotid sorrendje alapján keletkező vagy összeállított aminósav sorrendű fehérjének a szerkezetét és a funkcióját. Tehát, hogy ezt így össze tudjam rakni elemeiből, ez ma élvonal, világszínvonalú kutatás. Nem is foglalkoznak vele sokan, mert nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Nagyon sok információ van szükség.
És a növényi meg az állati fehérjék között, akkor ezek szerint nagyon nagy a különbség?
Nem.
Mert hogy ezt olyan nagyon gondosan elkülönítik.
Azért, mert más-más célokra lehet használni az egyiket, és tehát más célra lehet használni a növényeket, és másra az állatokat. Én növényes példákat tudok, állatos példákat nem nagyon tudok, vagy csak érintőlegesen tudok. De nem különböznek. Tehát vannak olyan fehérjék, vannak olyan enzimek, amely ott kell legyen az állatban és a növényben is. Például az energia biztosító rendszernek a fehérjei, amely ahhoz kell, hogy megfelelő energiával rendelkezzünk. Az energia hordozó az az ATP nevezetű molekula. Ebben van egy nagy energiájú kötés. Az ATP-t a szintetizálja a növény is, és az állat is, gyakorlatilag hasonló módon. Tehát ezek az enzimek, ezek a fehérjék nagyon-nagyon hasonlítanak egymáshoz. Majd, hogy nem ugyanazok. Nem teljesen egyformán, de nagyon hasonlítanak.
A másik dolog, szóval lesz valamikor ez a tudomány fejlődésében, hogy amikor lehet elkerülni a nukleotidokat, és maga az ember csinálja a fehérjéket különböző aminosavokból?
Nem hiszem.
Nem?
Ez nem nagyon... Tehát az a kérdés, hogy milyen hosszú. Mert ma már képes az ember arra, hogy összerakja az aminosavakat egymás után pontosan, de csak egy adott méret határig. Tehát mondjuk össze tud kötni egymás után 20 vagy 30 aminosavat. De egy fehérje, egy enzim, vagy a fehérjék, az enzimeknek a nagy része sokkal, de sokkal hosszabb ennél, több száz aminosavból áll. Tehát ilyen méretű fehérjéket szintetizálni az ember nem képes, csak akkor, ha segítségül hívja az élőlényeket, például a baktériumokat, amiket már régóta segítségül hívtuk, az élesztőket, amiket régóta segítségül hívott az ember, és most már elkezdte az állatokat is, az állati sejteket, vagy akár a teljes állatot, és ami az én szívem csücske, amit én szeretnék, hogy a növényeket is használja, mert a növény az egy nagyon hasznos élőlény, hiszen nem igényel különösebb gondozást, míg az állatra azért az állatot etetni kell, megfelelő helyen kell tartani, gondoskodni kell róla, stb. Stb. A búzát elvetik, tulajdonképpen utána nincs vele mit csinálni. Majd le kell aratni. Ennyi. Van napfény, a nap mindig süt, az eső esik, a talaj ott van. Szinte mindent ingyen kap a növény ahhoz, hogy növekedni tudjon. Az embernek nem kell extra dolgokat hozzátenni.
De hát itt a növényt nem csak a gombafertőzések támadják meg, hanem vannak a rovar kártevők.
Igen. Ez is egy... Köszönöm szépen, szívesen beszélek erről is. Csak példaképpen hoztam ezt a gombafertőzést. De például a rovar kártevők. Az egyik legnagyobb vita ma Európában, és így Magyarországon is, hiszen Európa része vagyunk, hogy szabad-e használni a MON 810-es kukoricát. Ez a MON 810-es kukorica, ez onnan jön, hogy a Monsanto cég állította elő, tehát az ő tulajdon, nem ő állította elő, de megvette a tulajdonjogot. A 810 az egy ilyen laboratóriumi szám. Ez a következőt jelenti, ez a kukorica termel egy olyan fehérjét, amely nem a kukoricából származik. Tehát itt most van egy picit csavar ahhoz képest, amiről én beszéltem, mert én arról beszéltem, egy olyan példát hoztam, hogy egy búza DNS darabot egy másik búzába építek be, annak a genetikai állományába. Amikor a MON 810-es kukoricáról beszélek, és ez kereskedelmi forgalomban van, ezt nagyon sok helyen termesztik a világban, Magyarországon nem, Európában, talán Spanyolországban, esetleg Szlovákiában, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Szóval ebben a genetikailag módosított kukoricában van egy olyan gén, van egy olyan DNS darab, amely egy baktériumból származik. Egy baktériumból származik, ugyanis erről a DNS-ről a szintetizálódó fehérje képes megvédeni a kukoricát a rovarkártevőkkel szemben. Nyilván a kérdés az, hogy hogyan képes erre? Miképpen képes erre? Ez a fehérje, ez egy olyan különleges tulajdonságú fehérje, hogy a rovaroknak az emésztő rendszerében levő sejteket, és csak azokat a sejteket, és csak a rovarok emésztő rendszerében levő sejteket elpusztítja. ezek a sejtek elpusztulnak. Úgy mondja a tudomány, hogy lizálnak, tehát szétesnek darabjaira, vagy szétesnek molekuláira. Tehát ennek eredményeképpen a rovarnak az emésztő rendszere feloldódik. Feloldódik. Hiába eszi meg a levelet, abból a tápanyag nem kerül bele a testébe, mert nincs, ami fölszívja, az emésztő rendszere feloldódott. Azért oldódott fel, mert a megevett levélben ott van az a fehérje, amely az ő speciális sejtjeit tönkreteszi. De csak ezt. Tehát amikor az ember eszi meg ezt a fehérjét, akkor az ember bélcsatornájának a sejtjei erre nem reagálnak, vagyis az emberi sejteket ez a fehérje nem teszi tönkre. Ez a baktérium, ez itt van a levegőben. Mondjuk itt valószínű nincs, meg az évnek ebben az időszakában nincs, de általában ez benne van a levegőben. Tehát mi ezt a baktériumot, amit úgy hívnak, hogy Bacillus thuringiensis, hogyha valaki majd esetleg hall róla, akkor emlékezik, ja igen, tényleg ezt hallottam. A Bacillus thuringiensis, az itt van a környezetünkben, és ennek van egy fehérjéje, amit ha mi ember lenyelünk, nem lesz tőle semmi baj. Nem teszi tönkre az emésztőrendszerünket. De a rovarét igen. Tehát a rovar megrágja a levelet, és ebből bevette a mérget. A rovar elpusztul, tehát a növény megvédte saját magát. Ez egy elő.
Két dolgot kérdezek. Az egyik, hogy az ember tekintetében lehetnek-e időzített bombák ezekben a génkezelt növényekben, a másik pedig, hogy a rovarok bizonyos szempontból hasznosak, bizonyos szempontból károsak, hiszen mondjuk a porzást is elősegítik, és ugye anélkül nincsen növényvilág. Ez a két kérdésem lenne.
Igen. Hogy van-e bomba ebben a... Ne haragudjon, hogy kijavítom idézőjelben.
Nyugodtan.
De ne nevezze génkezeltnek, kérem szépen. Mondja azt, hogy a
génmódosított.
Genetikailag módosított. Tehát a genetikailag módosított növényben van-e időzített bomba?
Jó.
Ez egy fontos kérdés, és erre a kérdésre kellene tudni válaszolni. Én nem tudok válaszolni erre a kérdésre, hogyha tisztességes és korrekt akarok lenni, és attól tartok, hogy senki nem tud válaszolni. Amit én hiszek, amit én gondolok, és ez nem tudományos alapokon van, én azt gondolom, azt hiszem, hogy nincs benne időzített bomba. Az egyik ok, amiért ezt merem mondani, hogy az a transzgénikus kukorica, amiről például az előbb is beszéltem, és van még más transzgénikus növény, ezeket legalább 20 éve termesztik, és legalább 20 éve fogyasztják is az emberek. Nem az egész világon, de például az Amerikai Egyesült Államokban, Argentínában, Brazíliában fogyasztják, és egyenlőre nem látjuk a hatását. Tehát ha 20 év alatt valami nem jelentkezett, nem mondhatjuk, hogy nem fog 25 év múlva jelentkezni, de azért az esélye kicsi. Én azt hiszem, hogy megint ide citálhatom a gyógyszeripart. Tehát a gyógyszereknek is lehet, vagy a gyógyszerben is lehet bomba, ami ott van, ketyeg, nem vesszük észre, elkerül a figyelmünket, de én azt hiszem, hogy ezt alapos, megfelelő, alaposan, körültekintően elvégzett kutatásokkal, vizsgálatokkal ezt meg lehet előzni. Én azt hiszem, hogy ez igen. A másik kérdés, még, bocsánat, mondd
még. Még a rovarok.
A rovarok.
Igen, bocsánat.
Teljesen igaz, hogy a rovarokra szükségünk van. Hát látjuk, mekkora probléma. Én például egészen konkrétan látom, az édesanyám kertjében nagy gyümölcsös kertje van, egyre kevesebb gyümölcs terem, egyre kevesebb méh van a virágokon. Most a méhek nem tudják megrágni, meg nem is rágják meg például a kukoricának a levelét, tehát a méhekre biztosan nincs negatív hatása. azokra a rovarokra van negatív hatással, amelyek ezt megrágják ennek a levelét. Tehát azt gondolom, hogy igen, biztosan lesznek olyan elesettek, vagy olyan rovarok, amelyek fölöslegesen pusztulnak el. Ezt el kell fogadni, ezt elismerem, de mégis valamilyen szinten, tehát választani kell. Sajnos soha nincs az, hogy fehér vagy fekete. Ha a permetezőszert juttatunk ki, a permetezőszer az aztán a méheket is elviszi, amelyik meg sem rágja a kukoricának a levelét, hogy hadd maradjak most a kukoricánál konkrétan. Az elviszi az összes rovart, amellett az emberre is káros lehet, amellett a talajt elszennyezzük, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább. Kérdés, hogy melyik fáj kevésbé, ha a kis ujjunkat harapjuk, vagy a gyűrűs ujjunkat. És erre nem tudok válaszolni. Tisztességgel.
Jó, köszönöm.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy beszél-e arról a három csoportról, nem? Aki a parasztoknak jó, az utána
az élelmezésben,
élelmiszer, gyógyszeripar,
és utána jön
és az utána jön a molekula. A molekula. Szóval a első, második csoportnál ez nem olyan veszélyes anyagokat, tulajdonképpen növényeket lehet beállítani, de a harmadik csoport, amikor molekulákat gyártjuk,
igen.
Akkor ott veszélyesebb a helyzet? Veszélyes?
Én azt gondolom, azért álltam meg, hogy mit gondolok, mert sok mindent gondolok hirtelen. És nem tudok egyszerre öt dolgot elmondani, de próbálok súlyozni, hogy mi az amit először mondjak. Azt kell megfontolnunk, és ezt talán előre lehet, meg lehet mondani, vagy lehet becsülni, megmondani nem lehet, de előre lehet talán becsülni, hogy milyen hatása lehet ennek a molekulának, amit így állítunk el, pontosan így termeltetünk a növényen. Uh-huh. Vegyük például azt, amit az előbb használtam példaként, a kolera toxinját.
A vakcinát.
Hogy vajon az a árpa, kukorica, búza, rozs, köles, bármi, az veszélyes lehet-e az ember számára? Én azt hiszem, hogy ha csak ezt a plusz fehérjét termeli, ezt a vakcina fehérjét, akkor nem lehet veszélyes. Egyrészt megfelelően kell adagolni. Tehát nyilván ebből, ha búzáról van szó, kenyeret ne süssünk. Nem tudom, hogy miért, én nem értek hozzá, de én nem szívesen ennék ebből kenyeret. De nem is erre a célra van, ez annál sokkal, de sokkal drágább. Hogy elők állíthatnak-e esetleg olyan molekulát, amely veszélyt jelenthet az emberiségnek, a környezetnek, vagy az ember különböző korosztályának, akár az időseknek, akár a gyerekeknek. Ezt most megkerülöm a választ, de nem tudok más tenni. Azt mondom, hogy meg kell külön s egyenként vizsgálni, és meg kell bízni azokban az emberekben, akik ezt megítélik, hogy igen, vagy nem. Tehát minden egyes alkalommal ezt külön-külön, véleményem szerint, külön-külön meg kell vizsgálni, és utána kell engedélyt adni rá, vagy azt mondani, hogy erre engedélyt nem adhatunk, mert fönnáll annak a veszélye. Ha ez a veszély csak nagyon-nagyon-nagyon kicsi, akkor is azt mondom, hogy azt ne engedjük meg. Tehát ha pici veszély is van, akkor azt már ne engedjük, tiltsuk meg. Én ezt gondolom.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy például a lisztet többször említette a búzából, amit készül, hogy az adalékanyagok, amiket hozzáraknak, azt pontosan ezzel a céllal teszik hozzá, hogy ezáltal egészségessé tegyék azt az alapanyagot, amiből utána élelmiszert készít.
Ez egy olyan kérdés, amiről valószínűleg egy napot tudnék beszélni, hogy megválaszoljam. Ez az én kedvenc területem. Én 1988 óta foglalkozom ezzel. búza, búzaliszt, kenyér, dagasztás, minőség, stb.
És otthon süssük.
Süthetünk otthon is, természetesen. Süthetünk otthon is. Szóval, hogy miért adják az adalékanyagot? Ez egy nagyon picit tovább megy. Ez nem a genetikailag módosított növényekkel van összefüggésben, hanem avval van összefüggésben, hogy a búzaliszt nem egyforma, de most nem mondtam valami egetrengető újdonságot. Sokfajta búza van, a sokfajta búzából sokfajta lisztet lehet előállítani. Ma nincsenek pékek, vagy csak nagyon kevés pék van. Ma olyan emberek vannak, akiket mondjuk úgy, hogy sütőipari szakmunkások. Ez nem lenézése a szakmunkás szónak, tehát ne, hogy véletlenül félreértsenek, hanem olyan emberek, akik nem tudják, hogy mi miért van. Nekik azt mondták, hogy ezt így csináld, meg így csináld, meg így csináld. A péknek sokkal, de sokkal több információ volt, sokkal nagyobb volt a felelőssége, sokkal jobban oda kellett figyelni erre a rendszerre, mert a pég dagasztott saját kezüleg, vagy ha volt egy gépe is, arra állandóan odafigyelt, ellenőrizte, nézte, most jó, most nem jó, és így tovább, és így tovább. Ma erre nincs szakember. Nincs szakember, hogy miért nem erről ne beszéljünk. A feladat vagy a problémát úgy oldják meg, hogyha hozzáteszed ezt az adalékanyagot, akkor körülbelül általánosan egységes lesz az a kiegészített liszt azokkal az adalékanyagokkal, és ebből már nagyon könnyen lehet kenyeret sütni, innentől kezdve automatizálni lehet mindent. Tehát beteszem az automatába a lisztet, hozzáteszem az adalékanyagot, hozzáteszem a vizet, automata dolgoz. És az automatának nem kell gondolkodni. Nincs benne ott az az emberi plusz, ami érzékel, dönt, változtat, újra érzékel, újra dönt, stb. Hanem van egy automata, amit beprogramoztunk, és ehhez ezek az adalékolt lisztek, ezek sokkal, de sokkal jobbak. Ezt gondolom. De nem vagyok sem pék, sem molnár. Én egy olyan kutató ember vagyok, aki ismerem azokat a folyamatokat, ami a tészta keletkezése közben hát lejátszódik. Én ezeket ismerem. De a többit azt csak elmondtam a véleményem.
A szándékosan mondom, hogy génkezelt, mert hogy így van benne. Ezt tudod, hogy a génkezelt szójával riogatják már hosszú évek óta az emberiséget, hogy ennek mi a realitása, vagy csak egy üzleti, gazdasági dologban mögötte.
Azért nem mondtam az előbb, és azért a kukoricát használtam, mert szinte biztos voltam, hogy elő fog jönni ez a kérdés. A genetikailag módosított szóját, azt régebb óta fogyasztjuk, mint a genetikailag módosított kukoricát. A genetikailag módosított szóját, hát biztos, hogy legalább 20 éve. Sajnos nem tudom a számokat. Lehet, hogy aki majd meghallgatja, az fölháborodik, hogy nem tudod. Hát nem tudom sajnos, nem tudom, nem foglalkoztam ezzel. Ma, ami szóját Magyarországon kapni lehet, annak szerintem legalább a 90%-a genetikailag módosított növény által produkált mag. Ugyanis a szója behozatalunk az Dél-Amerikából történik, és Dél-Amerikában szinte csak transgénikus, vagy genetikailag módosított szója növényt termesztenek. Ez a genetikailag módosított szója növény, ez ellenáll a permetezőszernek, amely, vagy hát pontosabban, ez ellenáll a gyomirtószernek. Tehát lepermetezi a szójaföldet, és a gyom eltűnik. A szója növény ellenáll. A szójanövényben van egy olyan gén, amelyről egy olyan fehérje termelődik, amely fehérje akkor is elvégzi a funkcióját, a feladatát, ha ott van, ott van az a permetező szerben levő molekula, ami elpusztítja a gyomnövényt, de a szójanövény nem tudja elpusztítani. És ez a DNS, ez a plusz DNS, ez a szójanövény minden sejtjében ott van. Az erről keletkező, szintetizálódó, úgy mondják, fehérje, az minden sejtben ott van, tehát a szója magban is ott van. Egyenlőre 20 év, kb. 20 év fogyasztás során nincs bizonyítottan negatív hatása. Időnként fölröppennek kacsák, megjelennek bombasztikus sikerek, pontosan nem is sikerek, hanem bombasztikus felfedezések, hogy ezt okozott, azt okozott, kétfejű gyerek született, stb. Stb. De mikor megnézik, hogy ez valóban korrekt körülmények között elvégzett kísérlet sor volt, volt megfelelő kontrollvizsgálat mellette, és betartják a tudomány szabályait, akkor még egyik ilyen bombasztikus közlemény, tudományos, idézőjelben közlemény sem bizonyult valósnak. Tehát nincs. Tehát ma Magyarországon, ha valaki párizsit vásárol, ha valaki töltelékes árut vásárol, akár kolbászt, gyárban származó kolbászt vásárol, abban a szója fehérje ott van. És a szója fehérje transgenikus szója növényből készült, vagy abból vonták ki.
Honnan származik ez a DNS szakasz, amit benne van a szója van? Milyen másik növényből?
Ez szintén egy baktériumból származik.
Aha. Nem baj.
Hát most akkor sem fogom tudni ki. Egyébként elmondom, hogy milyen kellemetlen érzem magam. Ez egy vizsgakérdés azon a kurzuson, amit én tartok. Most megbuktam.
Köszönöm.
A vakcinák elkészítéséről, ha mesélni, tehát például amikor ilyen influenza vírusoknak készítik el a vakcináit, vagy volt itt a H1N1, és annak a növény kapcsolata, akkor mi a kiindulási pont, vagy bennem ez mindig egy rejtélyként marad meg, hogy hogy tudják a megfelelő vakcinát eltalálni. Ami hát minden esetben nem, de olyan 90%.
Sok esetben igen.
Igen.
Ehhez, hogy nagyon pontosan megválaszolják ezt a kérdést, ez egy immunológus kellene. Uh-huh. Én nem vagyok immunológus, de nem kerülöm meg ezt a kérdést.
De hogy mert a növények, bocsánat, a növények is részei ezeknek a vakcináknak, azért mertem.
Természetesen a növényben állítjuk elő, én másképp kezdem. Ma egy magát tudományra adó ember úgy kell hozzáálljon a tudományához, vagy a munkájához, hogy egyedül, önállóan semmit nem ér el. Vagy nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy valamit elérjen. Ha komoly dolgokat szeretne elérni, akkor együttműködésre van szüksége. Együtt kell dolgozni más területek szakembereivel, például nekem ehető vakcina előállításakor, egy immunológussal kell együtt dolgoznom, aki megmondja nekem, hogy a vírus melyik fehérje darabját, vagy melyik fehérjéjét kell, például a búzával, vagy az árpával előállítatnom. Azt a szót szokták használni, hogy megszintetizáltatnom. Hogy mi ez a fehérje, nem nagyon értek hozzá, de általában olyan fehérje kell legyen, amely eléggé állandó, jellemző arra az, hogy a vírus nem élő lény, azt mondjuk. De például a kolera bacillusnál, az egy élő lény, a kolera, hogy hogyan s miképpen okozza a hasmenést, azt pontosan tudjuk. Tudjuk, hogy melyik az a fehérje, amely a hasmenésért felelős. Természetesen azt a fehérjét nem állíthatom elő a növényben, hiszen akkor a betegséget idézném elő, hanem egy olyan fehérjét állítok elő, amely ebben a mérgező fehérjével lép kapcsolatba, tehát ezek mindig együtt vannak, a mérgező és a nem mérgező komponense ennek a fehérjének. És én a nem mérgező komponenst szintetizáltatom a növénnyel, utána ezt ehető formában, akár a lisztből, elfogyasztom. Ez a nem mérgező fehérje, ez a nagyon fontos, a nem mérgező fehérje bekerül a szervezetembe, ott fölismeri a szervezetem, hogy ez egy idegen fehérje, ez nem az a fehérje, ami az én testemnek a része, és ez ellen azonnal védekezni kezd, ezt úgy mondják röviden, hogy immunválasz keletkezik. Tehát fölismer egy idegen fehérjét, és létrehoz egy válaszfehérjét, ez egy antitest, ez a neve, egy antitestet hoz létre. És amikor legközelebb engem megfertőz a kolera, az én szervezetem emlékezik, hogy ő találkozott ebben az idegen fehérjével, neki kész van a sablon, hogy hogyan lehet előállítani azt az antitestet, amely az idegen fehérjéhez hozzákapcsolódik, és mintegy megjelöli, hogy ezt az idegen fehérjét el kell pusztítani. Tehát a szervezetem felkészült lesz, hogy amikor jön a támadás, az idegen fehérje, jön a H1N1 vírusnak egy fehérje darabja, akkor a szervezetem nem kezd el tervezni, hogy mit is kell csinálni, merre menjünk, mit vásároljunk, mit rakjunk össze, megvan a tervrajz, és azonnal nagy mennyiségben előállítja. Ez a két molekula, ez a szervezetünk által előállított antitest hozzá kapcsolódik az idegen fehérjéhez, és ezzel az idegen fehérje már meg is semmisült, hát nem így semmis, hanem majd ez lebomlik a szervezetben a későbbiek során. De ehhez egy immunológus kell, aki kijelöli, megmondja, hogy melyik az a fehérje. Például a vírusnak úgynevezett köpenyfehérjéi vannak, és ezekből a köpenyfehérjékből, vagy ezeknek egy szakaszát szokták kiválasztani, hogy ezt a fehérjét állítsuk elő, hogy ez majd aztán vakcinálásra alkalmas legyen.
Jó, akkor időnk lassan lejár, úgyhogy az utolsó kérdés
nekem
legyen.
Nagyon fontos kérdés, nagyon beszélnek a genetikusok mostanában, nem tudom mióta, az epigenetikáról.
Erre nem akarok kitérni, mert nem. Ez nagyon hosszú és nagyon bonyolult, és másokat...
Ott a nevényeknél is már epigenetikus.
Hogyne, természetesen.
Csak annyit legalább.
Még egy dolgot hadd mondjak el itt a leges-leges legvégén erről az ehető vakcináról. Ez nekem egy tényleg egy szívügyem. Ez nagyon jó lenne, ez elterjedne. Hogy milyen fantasztikus lehetőségek vannak benne. Nem én végeztem ezt a kísérletet, olvastam a szakirodalomban. Egy hektár területen transgenikus növénnyel 11 millió adag, 11 millió adag vakcinát, ehető vakcinát lehet előállítani. Egy hektár. Azért az egy, az egy hatalmas. 11 millió adag.
Ez két futballpálya nagyságú terület.
100 méterszer 100 méter. Ugye egy focipálya 100 méterszer 50.
Igen.
Nincs ennek olyan veszélye, hogyha nem megfelelően izolálva történik ez a termesztés, akkor egy normál étkezéshez szánt múzával kereszteződik, és esetleg az élelmiszerláncba bekerül ez a vakcina ellenőrizhetetlenül?
Lehet, hogy... Azt mondja Murphy, hogy ami előfordulhat, az el is fordul. Az meg is történt. Természetesen igen. Na de, az atomreaktor is olyan, most nem menjünk bele, hogy az atomenergia fontos-e vagy sem, de az atomreaktor is olyan, sőt egy autó is olyan, egy autó is elüthet engem, a fölvetése tökéletesen igaz, teljesen jogos, de ezt meg lehet oldani. Meg lehet oldani például úgy, hát ha 11 millió adag gyógyszert elő tudok állítani, egy hektáron, hát az mekkora érték? Ha én ezt a területet körbeültetem akármilyen növénnyel, amely meggátolja, hogy a búzának a pollenje elrepüljön messzire. Egyébként nem repül el a búza pollenje konkrétan, a kukoricáé elrepül, a búzai nem, de hogy megakadályozzam, ezt úgy mondják, hogy átkereszteződés. Igen, ettől sokan félnek, és ez jogos félelem. Tehát, hogy megakadályozok az átkereszteződést, hát építsük egy sávot, tegyünk oda egy növény sávot, amit másképp kezel.
Hát az a lényeg, hogy megoldható.
Megoldható. Tehát azt gondolom, hogy amikor ilyen nagy pénz van valamiből, ilyen nagy a hozzáadott értéke, hogy a gazdaság politikával ide citáljak egy szót, akkor még ez is megéri. Ez is megéri. És egy hektárnak a művelése, hát az, semmi, abban nincs pénz. Tehát az nulla. Az nulla költség. Tehát igen. Sőt, én azt mondom ad abszurdum, akár egy üvegházat is lehetne csinálni. 11 millió adag. Hát egy üvegház nem kerül olyan rettentes nagy pénzbe, és azt az üvegházat éveken keresztül használhatom arra, hogy ott ilyen transgenikus növényt termesszek. És akkor ott védve van minden. Ott se kisebb. Szűrhetem a kimenő levegőt, szűrhetem a bejövő levegőt, rovarok be nem jöhetnek, semmi sem.
De akkor ezen meg szeretném köszönni, hogy elfogadta a meghívást, és ilyen közérthetően elmagyarázta nekünk azt, ami eddig magas volt, lehet, hogy egy kicsit az is maradt. Tehát nagyon szépen köszönöm, és akkor sok sikert kívánunk a munkájában is, és majd az unokához is.
Köszönöm szépen, nagyon kedves. Én jól éreztem magam igazán.
Első unoka lesz?
Igen, az első.
Jaj, hát akkor első. Majd a nyolcadik táma nem izgul ennyire.
Hát adja az én, de azért a lányainkat is meg kell kérdezni.